Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Döntés született arról, hogy a jövőben minden faluban lesz palack visszaváltó automata is, a bankjegykiadók mellett, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt is elmondta, január 1-től az 1500 főnél kisebb településekre kiterjesztik a falugondnoki szolgálatokat, ahol lesz igény, átadják az állami tulajdonban lévő épületeket. A falusi önkormányzati hivatali dolgozók bérét is emelik, két ütemben 15-15%-kal. Az árréstop hatására március 13-a óta 894 élelmiszer lett olcsóbb, ismertette a tárcavezető. Beszélt arról, hogy idén az infláció letörése a kormány legfontosabb feladata, első olvasatban pedig már tárgyalták a jövő évi költségvetést. Jövő héten kezdődik a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna uniós csatlakozásáról, hangzott el a kormányinfón. A kabinet a magyar érdekekkel ellentétesnek tartja ezt. Beszélt arról, hogy a szerdai ülésen külpolitikai kitekintésre is sor került, a kormány elkötelezett a béke ügyében, az amerikai törekvések továbbra is támogatandóak, az uniónak pedig elemi érdeke, hogy a háború véget érjen, taglalta. Szóba került, hogy több száz ember tüntet, de egy híd lezárása Budapesten több százezer ember életét nehezíti meg, ez aránytalan sérelme a közlekedőknek, a Pride tüntetőknek erre szerinte nincs joguk, a kúria döntésére várnak. A következő 4 évben 4000 milliárd forint maradt pluszban a magyar családoknál, mondta el a családokért felelős államtitkár. Kondz Zsófia hangsúlyozta, Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnék megvalósítani. A családbarát fordulat 2010-ben kezdődött, és ma már több mint 30 féle intézkedés érhető el a magyar családok számára. Nemzetközi mércével mérve is szokatlan méretű, túlterheléses támadás érte az OTP Bank digitális ügyfélkiszolgálási felületeit. Ezeket átmenetileg nem lehetett használni, illetve a kártyás fizetés is akadozott, tájékoztatott a pénzintézet. A 4G magyar telekommunikációs vállalat mintegy 2800 kilométernyi optikai kábellel köti össze Európát és Egyiptomot a tenger alatt, így biztosítva a nagysebességű internetkapcsolatot, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Kairóban. Szijjártó Péter beszédet mondott a Magyar-Egyiptomi Üzleti Fórum megnyitóján. Abszurd helyzet állt elő már a világban, ugyanis míg Magyarország és Egyiptom együtt küzd az európai békéért és az illegális migráció megállításáért, addig Brüsszel felelőtlen politikát folytat és súlyosabbnál súlyosabb hibákat vét, közölte a miniszter. Szijjártó Péter egyiptomi kollégájával is tárgyalt. Háláját fejezte ki a terrorcsoportokkal, az embercsempész hálózatokkal, a szélsőséges ideológiákkal szembeni határozott fellépésért, valamint azért is, hogy nem engedik át az illegális bevándorlók tömegeit Európa felé. Felszólítjuk az európai intézményeket, hogy adják oda Egyiptomnak a megígért 4 milliárd eurónyi támogatást késlekedés nélkül, és ne támasszanak amúgy is már szavatosságukat vesztett politikai, ideológiai, mesterséges feltételeket a kifizetésekhez, mondta. Emellett köszönetet mondott Kairónak azért is, hogy a harcok kirobbanását követően segítséget nyújtott a gázai övezetben élő magyarok kimenekítésében, valamint a Hamász terrorszervezet túszainak kiszabadítása érdekében végzett munkáért. Nincs újabb megbetegedés, tovább folytatódik a védekezés a ragadó száj és körönfájás vírussal szemben, hangsúlyozta az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzsülését követően. Nagy István azt mondta, változatlanul 4 telep érintett a betegségben, amelyeken tovább zajlanak a mentesítési és fertőtlenítési munkák. Mostanáig 409 gazdálkodó ajánlotta fel területét a vízmegtartás érdekében, ezzel is hozzájárulva a fenntartható vízgazdálkodáshoz, közölte az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. Az ingatlan tulajdonosok helyrajzi szám alapján egyszerűen és gyorsan jelezhetik együttműködési készségüket az Országos Vízügyi Főigazgatóság OVF online felületén. A lehetőség a gazdák számára is előnyös, hiszen az elárasztott területen lévő víz szivárgással táplálja a talajvízkészleteket, párolgással pedig hozzájárul a helyi klímajavításához. Bővült a falusi kocsmák támogatását célzó pályázat kedvezményezetti köre, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Azok jelentkezhetnek, amelyek 1000 fő alatti településen működnek, és április 9-én rendelkeztek működési engedéllyel, ismertette Gyopáros Alpár. Végül az időjárásról. Az ország északi északkeleti felé nagy területen marad majd erősen felhős vagy borult az ég, gyenge esőre, záporra lehet számítani, másutt a fátyolfelhők mellett több órára kisüt a nap, ismét sokfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 12-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani. Mixát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy kessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállításunkban magyar költők istenes verseiből válogatunk. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Kovács Krisztina.
Károlyi Omé. Három Mária ének. Kisasszony született. Mikor a bimbók aludni mentek, kinyitotta szemét egy gyermek. Széles térdén ringatta Anna, kicsi Mária édesanyja. Fiút akart, és mostan bánta, hogy ölében csak lány a lánya. De amint nézte, amint fogta, mellét egy kis kéz szorította, s mint eső után a napszárít, felszárította szempilláit, s mint kaptár zsongott a reménység táruló szívén, s szólott száján, olt még rózsát e kis ágacska, Dávid száradó rózsafáján. Mária arca elpirult. Sötétkék éjjel, sárga szárnyal, angyal repült keletről délre. Hajnalvidékről délvidékre. Minden tolla bölcsesség fénye. Felhőket bont a szárnycsapása. holdas körmű ujjával. Jelt írt, Mária, gyöngyház homlokára. Rózsaszín lett a csillagok képe, tátott szirmokba gyöngyes ő hult, s rózsaszín lett az egeknek széle, mert Mária arca elpirult. Mert rájuk nézett Mária. Gyökerükig fagytak a fák, az almafák, a körtefák, és elszáradtak a rózsafák. Tűzre kerültek országszerte, mint karcsú hindu asszonyok, kiket az uruk itt hagyott. De megsajnálta Mária, május csillagos édesanyja, a csontig sovány tüskefákat, s kivirultak a holctagok. S mert rájuk nézett Mária, illatuk is lett. Illatuk.
Kafka Margit, Jóslatok. Ős Kaldeának három szent öregje ama kicsiny jászol körül megáll. És szól az első kegyes ámulattal. Hozsánna néked, újszülött király! A régi jóségék betelve nálad, és mérhetetlen a te dicsőséged. Fénylő arannyal, Izraelnek fénye, szegény, akszolgát hadd szolgáljon néked. S a halványasszony halkan kérdezi. Honnan való vagy, nyájas idegen? A szavad ékes, föl nem érem ésszel, de nem tudom, úgy elszorul szívem. És szól az ifjabb. Hadd köszöntlek én is, proféták lelke, ígéret fia. Te vagy szava a pusztán kiáltónak, és téged halván megtér Szodoma. A te neved elterjed alajomban, mint illatozó nárduskenetek, szüzek követnek liliomos mezőkre téged. Ó, e tömjén illik neked! Felel az asszony. Ifjú bölcs, bizonnyal jól ismerette, mind mi írva van, de kis szegényem itt a durva gyolcsban, tán álmodom, nem értelek, uram. A harmadiknak olyan bús az arca, s oly hosszan nézi Mária fiát, és szól. Asszony, míg az idő betelnék, a te szíved is héttör járja át. Akit te szültél, gyötrelemre szülted, mert szólni fog, és nem lesz a kércse. Szeretni fog, és százocsmány szitokkal epét meg mérhát nyújtanak feléje. Az asszony felriad, reszketve sírva keblére vonja szunnyadó fiát, és könyörög. Ó, szörnyű a beszéded! Én értelek! Uram, ne mondd tovább!
Ady Endre, a nagy hitető, elolvasandó Máté apostol evangéliuma. Költők költője, gyermek halálig, ha körülfogtak bitó bánatok, drága, isteni együgyűséged, csak annyit szólalt folytott sírással. Harmadnap föltámadok. Néped nem volt, s papi fejedelmek mégis aggódtak, hogy majd mit mivel egy zavaros beszéded visszhangja már gyűlő seregével igédnek, s nagyra nőtt szíveivel. Megint a jó Pilátust keresték, sápadtan minden farizeusok. Adjon a sírhoz több katonát még, mert bolondok, csalók, varázslók az efféle Krisztusok. És pénzt vevének a katonák föl, koporsót száját, akik őrizék, mert hát ha mégiscsak föltámadnál. S amit vértajtékos szép szád mondott, égi s ezernyi igék. Minden költők közül te kaptad keresztek és bitók legjobbikát, mert minden költők költője voltál, kiben istenien oldódtak meg legemberibb, legalázóbb igák. Ó, beszép a te neved, szép Krisztus! S így árulkodtak a nagy hitető, így árulkodták Pilátusnak ma is nagyszerű példaságod, Isten, torony és tető, nagy hitető, sokan veled tartunk, nagy elárult, úgy fáj, hogy itt vagyunk, úgy vágyjuk jégajkunkra az ajkad, s mondani te együgyűségeddel. Harmadnap föltámadunk.
Zsida Jenő, Krisztus. Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt, és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek útját, a nyomor, az éjség siralom völgyeit, s gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai. Hangod fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott ruhádon vastagon ült a nagy útpora. Sovány széltől naptól cserzett arcodon bronzvörösse gyúlt a sárgaság, s két parázsló szemedből sisteregve hultak borzas szakálladra az Isten könnyei.
Hida Jenő, tekintet nélkül. Be kell látnunk. Ha kérdeznek, becsületesen felelni kell. A harcot becsületesen fel kell venni, az úton becsületesen végig kell menni. A szerepet becsületesen el kell játszani, keményen és tekintet nélkül. A kapuk mögül ebek vicsorognak, az ablakokból kiköbdösnek és röhögnek. 100 közbiztonsági gócpont adja ki az elfogatási parancsot, kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz, súlyos vérező kövek, de néha röppen sóha is, szeretet is, rózsa is. És este a tűzhely mellett, vagy szuronyos zsandárok közötti hátra kötött kézzel, mégis mondogatni kell a fellebbezhetetlen sziklakemény, erősítő, vigasztaló igét. Krisztusnak és Pilátusnak, farizeusoknak és vámosoknak, zsidóknak és rómaiaknak egyformán szolgálni nem lehet.
Verde Mária, irgalom. Ki soká nem borul emberi várra, ahhoz a fák egyszer közel hajolnak. Ki soká nem figyel emberi szájra, ahhoz egyszer a fa levelek szólnak. Ki soká nem örvend emberekkel, egyszer a kertben, harmadkora reggel, megérti, mit csíznek a csíz üzenget, s mit a szél ujja a fákon kipenget. Ki soká nem olvas emberi könyvet, az megtanulja, mit a felhők írnak. Ki soká nem lát emberi könnyet, azért az esők patakokat sírnak. Ki földi csókot immár sose kóstol, arra az ég lehajlik csillagostól, s megérzi egyszer, hogy az Isten szája csókol, a napban is reája.
Fekete István, Araxu. Puha ostorával keletre suhint. Szakad az ég, és lelép a virradat. Aztán elbolyong szerte a határban, tavaszban, őszben, télben vagy a nyárban, s elpihen a nádon, s az erdők alatt. Pihen az érc is. Néma ősi fészek, most nem ringatja a kopott vas szívet. Aztán jön a dél, s újra megdobban, zengő koldulással újra kilobban, és tenyerére veszi a kenyeret. Itt elidőzik, hosszabban szól és száll. Néhol tudjuk öreg a harangozó, s az úr angyalát is el kell kísérni, esőben napot, napban esőt kérni, és Nándorfehérvárról is esik szó. Délután alszik, Néha rakoncátlan szélkölykök táncolnak fészkeperemén, bolyongó lélek is akad akárhány reszketve dohos régi bűnök árnyán, s kézen kell fogni, hogy ne féljen szegény. Aztán csak haza. Mert mire hazaér, ám bár a járást ismeri már régen, bárányfelhőkön is alkonyi árnyon, lelkeket ringató szárnytalan szárnyon, bizony a csillag már fent van az égen. Szép estéli csillag. Búcsúzó csillag. Fáradtan cseng, bong, reszkető sugarán az öreg szíveket még meglegyinti, a gyerekeket álomra inti, s elhal a temető álmos alkonyán. Vége. Talán csak a halottak hallják, aztán a nagy éjszakában leng, mesél. A régi sírokat megsimogatja, régi bánatokat elcsitítgatja, s aki élt valaha, most újra él. Szárny ölelését mindenek érzik, benne a jóság örök csillagait. De múlik az éjjel, fáradt az álom. Virradat ébred mindig új világon. S a harang kiröpteti új fiait. Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen. Nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Vihar Béla. Profán alázat tömjén füstben. Eritis sicut Deus, scientes bonum malum, mély völgyéből a létnek esengve felkiáltunk, tudván, hogy szenvedés van, és halál van, és nincs Isten. De nélküle oly nehéz élnünk e földön itt lenn. Így forgunk, forgunk körbe hajnaltól éjszakáig, sejtek közé záradtunk, s kitörni ő hiányzik, ő, avagy más, mi meggyújt, világló égi fákja, hűsítő ostya, balzsam a boldogtalanságra. Ha elfutsz is előle, rejtőznél, nem melegszel. Fiát fára szegezte, s akkor is áld, ha megver. Ezért, bár szomjunk szülte, mégis őt valljuk, mintha teremtő urunk lenne. Bonum malum a minta. Tudója jónak, rossznak, a szent feltételesség, a látszat, örök mintha. Neve hát dicsértessék, Eritis sicut Deus. Nem vagy egyedül mégsem kínjaid órájában és halálod percében. Imádkozzunk, Orémus, kegyelmét, hogy megadja, sebünk megszépítője, minden keresztek atya, s reánk bűnösökre terüljön védőszárnya, Sécula Séculorum, az Isten nagy magánya.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Ady Endre, Berde Mária, Dzsida Jenő, Fekete István, Kafka Margit és Vihar Béla műveiből. A verseket Blaskó Balázs, Dér Gabriella, Fehér István, Kelemen Csaba, Sárosi Kinga és Szegvári Menyhért előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Békés Pál, a kétbalkezes varázsló című meséjének 14. részét, melyet Kállói Molnár Péter olvas fel.
7. fejezet, amelyben egy ajtó kifejezetten ellenáll, ám szerencsére kóbor dzsinnek tűnnek fel a láthatáron. Dongó méregbe gurult. És most? Ezt jól tudod. Egy épp kézláb ötleted még nem volt, de állandóan sürgetsz, hogy és most? Te vagy a varázsló, nem? Te rángatták ki az ágyamból, nem? Erre mit csinálsz belőlem? Pizsamás sündisznót. És akkor még neked áll följebb?
Jól van, jól van, nyugtatgatta Dongó, és idegesen rángatta hátizsákját.
Most ne veszekedjünk, menjünk inkább.
Hová?
A tetőre. Mintha az előbb azt mondtad volna, gyanakszol Irma nénire.
Gyanakszom? Ne ferdítsd el a szavaimat, mert komolyan megsértődöm, Éliás Tóbiás. Én csak azt mondtam, nem szeretnék vele szemben állni. De most nem szemben állunk, hanem egymás mellett. Legalábbis remélem, tette hozzá valamivel halkabban. Azzal megfogta a duzzogó Éliás Tóbiás vállát, és azt mondta. Kezdjük el, aztán majd meglátjuk. Egyre feljebb és feljebb haladtak a néma lépcsőházban. Már a 9., a 10. emeleten jártak, amikor hirtelen egy hatalmas vasajtó állta útjukat. Dongó nekivetette a vállát, de az ajtó nem mozdult. Éliás Tóbiás is nekivetette a vállát, de az ajtó nem mozdult. Mindketten nekivetették a vállókat, de az ajtó mégsem mozdult.
Nincs más hátra, sóhajtott Dongó keserűen. Varázsolni kell.
Lecsatolta a hátizsákját, hogy előhúzza a mágus lexikont.
Már előre félek,
kajánkodott Éliás Tóbiás, de Dongó olyan mogorván nézett rá, hogy jobbnak látta elhallgatni.
Azt mondja, hogy azt mondja, pergette Dongó a lapokat. Azt mondja, hogy azt mondja.
Zárt kapuk, nézzük csak, és felhangon olvasta. Legegyszerűbb módszer a faltörőkos. Ha ez nincs kéznél, feszítővas is megfelel. Ha ez sincs, javasolt a sperhakni. Más szóval állkulcs használata. S ha mindez nem sikerül, akkor valami varázsige is megteszi. Dongó felháborodottan bámult a könyvre.
Most mit szólsz, nem rémes? Az embernek az az érzése, hogy betörő lexikont forgat, és nem tudós varázslók számára készített szakmunkát.
Talán valami általános varázsige is jó lenne, próbált segíteni Éliás Tóbiás.
Igazad lehet.
Dongó felemelkedett ültőhelyéből, előre szegezte pálcáját, és fenyegetően megrázta.
Nem nyílsz ki azonnal, te, majd megmondom, micsoda.
Ez egy varázsige, ámuldozott Éliás Tóbiás.
Az bizony, a nagy rododendron javasolta, mint végső esetben alkalmazandó, esetleg hatásos bűvigét. Azt mondta, akkor használjuk, ha már semmi nem jut az eszünkbe. És azzal megismételte. Nem nyílsz ki azonnal, te, majd megmondom, micsoda.
Nem, mondta egy hang.
Ki szólt? Nézett körül rémülten.
Én, mondta az előbbi hang. Az ajtó.
És csúf, fémes hangon röhögött, rázkódott bele a kilincse, a zárja.
Te szembe mersz szállni egy varázslóval?
Szembe!
Csikorgott gúnyosan a vasajtó.
Nem nyílok ki!
Nem-e? Hördült Dongó. Csípőre vágta a kezét, és mélyen a rosszindulatú nyílászáró szerkezet kilincsébe nézett.
Na, éle hallgass!
Megköszörülte a torkát, és ömleni kezdett ajkáról a szó.
Elbogatta, szedte vette, rontom-bontom teremtette, krucifix és szakrament, nyílsz ki nyomban, te izé!
Nem! Röhögött a vasajtó, nem nyílok ki se nyomban, se nyímben, se nyámban!
Fitzhuber Dongó visszaoldalgott Éliás Tóbiáshoz.
Nem nyílik,
közölte panaszosan.
Látom,
mondta Éliás Tóbiás hegyesen. Fitzhuber Dongó szégyenkezve lehajtotta a fejét, és magában elátkozta azt a pillanatot, amikor elhatározta, hogy varázslónak megy.
Elvégre lehetett volna sárkányrepülő, bádogos, esztéta, vagy egyszerű cserzőanyag és apró vadimportőr is, akkor bezzeg most nem kellene percenként megszégyenülnie egy incifinci kisfiú előtt.
Sóhajtott, csak legalább erre járna egy gin, ha csak akkora is, mint a kis ujjam, az majd elintézné ezt a nyomorult ajtót.
Slám, még ki sem sóhajtozta magát, már is ott állt előtte két gin. Se nagyobbak nem voltak, se kisebbek, éppen akkorák, mint Fitzhuber Dongó kis ujja.
Jó estét kívánunk!
Jó estét kívánunk! Hajoltak meg tökéletesen egyszerre. Apa és fia vagyunk, közölte az idősebb. Én vagyok Gin Tata.
Én pedig Gin Fizz,
hajolt meg a fiatalabb. A kisfiú és a varázsló ámultak.
Hogy kerültök ide?
Kérdezte Éliás Tóbiás, amikor visszaszerezte a hangját.
Lakótelepi Ginnek vagyunk, mondta Gin Tata. Őrjáraton, és hallottuk, hogy hívnak minket. Ennyi az egész.
Na de, makogta Dongó, én nem is tudtam rólatok, pedig én vagyok a körzeti varázsló.
Ó, te még nagyon sok mindenről nem tudsz,
mondta Gin Fizz,
mert mostanáig ki sem dugtad az orrodat a körzeti varázslóhivatalból. Ez persze csak azt eredményezheti, hogy elszakadt az élet sűrűjétől, a tömegektől.
Na, ne okoskodj, Fizz, intette le Gin Tata. Fiatal még, fordult magyarázólag Dongóhoz. Kicsit hebehúrgya nézetei vannak, de majd lehiggad. Persze azért van valami abban, amit mond. Mi palacktalan Ginnek mindig ott vagyunk, ahol szükség van ránk, és semmi kincsértbe nem ülnénk valami poros, aktaszagú hivatalba.
Igazság szerint, szégyenkezett Dongó, én nem nagyon ismerem a Ginneket. Eddig csak egyetlen egyel beszélgettem négy szem közt. Az nagyon szemtelen volt.
Biztos, kifogtál valami nagyképű palacklakót, azok mind fennhordják az orrukat, de, emelte föl ujját figyelmeztetően Gin Tata, ne ítélj, hogy ne ítéltessél. A varázslók sem mindegy formák, vegyük például a nagy rododendront és téged.
Nem, nem, ne vegyük, kiáltotta Fitzhuber Dongó. Ez az összehasonlítás azt hiszem előnytelen lenne számomra.
Jó, vont vállat Gin Tata. Egy szóval nem minden gin egyforma.
Mi a meló?
Kérdezte Gin Fizz.
Hogy beszélsz? Hipakodott rá Gin Tata. Mi az, hogy meló? Az ilyesmit úgy kell kérdezni, hogy mi az ábra, vagy hogy elő a farbával.
Szerinted miért jobb a farba a melónál?
Érdeklődött Gin Fizz harciasan. Dongó látta, hogy a nyelvészeti vita elmérgesedőben van, ezért sebesen az ajtóra mutatott.
Az ajtó!
Nem nyílik?
Kérdezte Gin Tata együttérzően.
Nem.
Kinyissuk? Kérdezte Gin Fizz harciasan. Igen. Apa és fia összenéztek, bólintottak, egymás mellé álltak, mély lélegzetet vettek, és teli tüdőből ráfújtak az ajtóra. A szemtelen vasajtó nagyot nyögött, majd felpattant a zárja, és kivágódott. Négyszögében csillagok ragyogtak a tető felett.
Köszönjük, nagyon köszönjük, hálálkodott Éliás Tóbiás. Ti vagytok a világ legcsodálatosabb dzsinjei.
Túlzás, mondta Gin Tata.
Mindketten szédelektek, a vasajtó nem volt éppenséggel könnyű feladat a két kisunnyi Gin tüdőnek.
Akkor most örömtánc következik.
Ezzel apa és fia összekapaszkodtak, és a jól végzett munka fölötti örömükben eljártak egy ropogóst, énekeltek hozzá, és szemmel láthatóan igen jól érezték magukat. A dal így hangzott.
Ginnadratta, ginnadratta, ginna, ginna, gin.
Aztán előről.
Ginnadratta, ginnadratta, ginna, ginna, gin.
És így tovább. Amikor kimulatták magukat, meghajoltak, és elköszöntek.
Hívásra ott termünk,
emlékeztette Gin Tata Dongót, s azzal a két jótét lélek úgy eltűnt, mintha soha ott sem lett volna.
Na hát,
mondta Éliás Tóbiás.
Na hát,
mondta Dongó, s azzal kiléptek a tetőre.
Kedves gyerekek, ma Békés Pál, a két balkezes varázsló című meséjének 14. részét hallottátok, melyet Kállói Molnár Péter mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Vigyázz, kéz, rajt! Itt egy jobb, itt egy bal, csattanjon csak a bal a jobbal, üsd a lábad bal jobbal, s újra indul a bal jobbdal. Itt egy jobb, itt egy bal, csattanjon csak a bal a jobbal, üsd a lábad bal. figyelj jó! Itt egy jobb, itt egy bal, dobbantson csak a bal a jobbal. Emeld a lábad bal jobbal, s újra indul a bal jobbdal. Itt egy jobb, itt egy bal, dobbantson csak a bal a jobbal. Emeld a lábad bal jobbal, s újra indul a bal jobbdal. Vigyázz! Kéz, láb, együtt! Üsdés emelt bal jobban, s újra indul a bal jobban. Itt egy jobb, itt egy bal, csattan dobban a bal a jobban. Üsdés emelt bal jobban, s újra indul a bal jobban. Vigyázz, kéz, kezd előről gyorsabban. Itt egy jobb, itt egy bal, csattan nyom csak a bal a jobban. Üsd a lábod bal jobban, s újra indul a bal jobban.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya folytatja elmélkedését a pokolról, a szerkesztő Grunda János.
Ugyancsak Vienai Szent János mondta, Krisztus sírt Jeruzsálem felett, én pedig miattatok zokogok. Hogyan tudnék nem zokogni, hiszen a pokol létezik. Nem én találtam ki, Isten beszél róla, s ti nem hallgattok rá, hanem mindent megtesztek, hogy odajussatok. Azt hiszitek, Isten ott nem lát benneteket? Épp úgy lát titeket, mint én most. Van kárhozat. Kérlek, gondoljatok rá. Azt hiszitek, a plébánosotok engedni fogja, hogy mindörökre benne égjetek? Egyenes és lényekre törő mondatok, amiket Vienai Szent János mond az ő híveinek is, akikért olyan sokat tett, és akiket a szívében hordozott. Nekik is mondja, és nekünk is mondja ezeket a nagyon fontos mondatokat. Ugyancsak tőle olvashatjuk. Sok anya mondja, hogy gondja van a lányára. Igen ám, de a ruhájára, de nem a lelkére. Menjetek, gonosz szülők, menjetek a pokol mélyére, ahol Isten haragja vár, amiért túlzott szabadságot adtatok a gyermekeiteknek. Menjetek csak, nem sokára ők is követnek majd. Olyan jó példát adtatok. Akkor majd meglátjátok, hogy igaza volt a plébánosotoknak, amikor tiltotta ezeket a sátáni mulatozásokat. Tudjuk, hogy Vienai Szent János milyen szigorúan lépett fel az erkölcstelen mulatozásokkal szemben, és milyen eredményesen. Hamarosan a kocsmák bezártak, és megteltek a templomok. Következőképpen beszél Vienai Szent János a vasárnapi munkáról. Idézem, egyfolytában dolgoztok, de amit megkerestek, tönkre teszi testeteket is, lelketeket is. Aki vasárnap dolgozik, elmondhatja, hogy eladta lelkét az ördögnek, keresztre feszítette az urat, megtagadta keresztségét. Örök kárhozatra van ítélve, a semmiért cserébe. A vasárnap az Úr napja, az ő tulajdona. Van-e jogunk beavatkozni abba, ami az övé? Képes-e kárpótolni a vasárnap megkeresett pénzt azért, hogy megszegted Isten törvényét? Radikális szavak, de azt hiszem, nagyon komolyan kell venni. Veszélyes dolog a korszellem, amikor azt látjuk, hogy körülöttünk úgy élnek az emberek, hogy Isten törvényét nem veszik komolyan, és azt gondolhatjuk, hogy ez a normális, ez a természetes. De Isten törvénye örök, és soha meg nem változik. Bírnai Szent János fáradhatatlan buzgósággal hirdette ezt a három igazságot, amelyet mindenkor lelkipásztorainak kötelessége az emberek szívébe vésni. Az egyik, hogy létezik örök kárhozat, hogy léteznek halálos bűnök, amelyek miatt, ha nem kapunk feloldozást, elkárhozunk. S hogy a vasárnap indokolatlan profanizálása és a szentmise szándékos elmulasztása halálos bűn. Amikor a mai kor emberének ezekről beszélünk, akkor egy kicsit értetlenül néz és hallgat, de vajon szükséges ezekről beszélnünk? Én azt hiszem, hogy igen. Tőle való Viennai Szent Jánostól a következő idézet is. A pokol gyökere Isten jósága. A kárhozottak ezt mondogatják. Ó, ha Isten nem szeretett volna bennünket annyira, nem gyötrődnénk most itt. Elviselhetőbb lenne a pokol. De mert ennyire szeretett, elviselhetetlen ez a szenvedés. Egy másik idézet tőle. Nem szükséges bizonyítani a pokol létezését. Krisztus Urunk maga beszél róla, amikor elmondja a gonosz, dúsgazdag történetét, aki Lázárhoz kiáltozott egyetlen csöpp vízért. Nagyon jól tudják az emberek, hogy van pokol, de úgy élnek, mintha nem volna. Néhány pénzdarabért eladják lelküket. Meg kell fontolnunk a következő tanítását is. Senki sem kárhozott el azért, mert sok rosszat tett, de sokan vannak a pokolban egyetlen halálos bűn miatt, mert nem akarták megbánni. Isten minden megbocsájt, ha őszintén bűnbánatot tartunk, ne legyen egyetlen egy olyan bűn sem, ami nyomja a lelkünket, és amit még nem gyóltunk meg, nem bántunk meg, és nem akartunk róla beszélni senkinek, talán még mi magunk se akarunk szembenézni vele. Van olyan bűn, amit annyira szégyellünk és annyira bánunk, hogy mélyen eltemetjük magunkban, ilyen például az abortusz bűne, vagy ehhez hasonlók, és bizony van, aki ezt egész életében nem viszi Isten elé, nem bánja meg, és nem gyónja meg. Ne legyenek ilyen titkos, eltakart bűneink. Ne vigyünk át odátra semmit, ami miatt elmarasztalhat minket majd a végtelenül irgalmas, ugyanakkor végtelenül igazságos bíró. Folytassuk az idézetek sorát Viennai Szent Jánostól. Látjátok, gyermekeim, gondolni kell rá, hogy van lelkünk, amelyet üdvözítenünk kell, és van örökkévalóság, amely vár ránk. A világ, a gazdagság, a gyönyörök, tisztelet elmúlnak. A mennyország és a pokol nem múlik el soha, mint ahogy korábban is gondolkodtunk erről, hogy a mennyország és a pokol is örökké való, és soha nem múlik el. És a mennyország és a pokol között nagy szakadék van, ami teljesen áthidalhatatlan. És ha valaki egyszer a pokolba kerül, onnan már soha nem kerülhet a mennyországba. De ugyanígy van egy mennyországgal is. Aki egyszer oda kerül, az örökké ott lesz. Az örök boldogságban. És még egy utolsó idézet Viennai Szent Jánostól ezzel a témával kapcsolatban. Idézem, azt mondja a világ, hogy nagyon nehéz üdvözülni, pedig valójában nincs ennél könnyebb. Megtartani Isten és az egyház parancsait, kerülni a hét főbűnt, vagy ha úgy tetszik, megtenni a jót és kerülni a rosszat. Ennyi az egész. Szinte folytathatnánk Don Bosco-tól vett idézettel, ami így hangzik, az irgalmasság tetteivel bezárjuk a pokol kapuját, és megnyitjuk a mennyországét. Pokolról való elmélkedésünk végén megköszönöm Jézus Krisztusnak, hogy segített ebben az elmélkedésben minket, engem is, meg akik hallgatják azokat is, és kérjük az ő külön kegyelmét ahhoz, hogy megvilágosodjunk ebben a témában. Ne a félelem legyen bennünk az Úr, hanem a józanság, és az ő szemével nézzünk erre a valóban szörnyű állapotra. És essen meg a szívünk önmagunkon is, bánjuk meg a bűneinket nagyon mélységesen, őszintén. Ehhez az egyik legjobb időszak, a nagybőti időszak, amikor kiárad a kegyelem különösképpen. És kérjük az Úr kegyelmét ahhoz is, hogy ne kövessünk el soha többi olyan bűnt, amivel megbántjuk őt, amivel súlyosan megbántjuk őt, és kiesünk a kegyelem állapotából. Aztán essen meg a szívünk azokon is, akik körülöttünk vannak, és a pokol sötét ösvényén járnak itt a földön, és nem akarnak megváltozni, nem akarnak gyónni, ha katolikusokról van szó. Mindenkinek a környezetében vannak ilyen emberek. Imádkozzunk értük, hozzunk áldozatokat értük. Ez egy harc, harc a lelkekért. És ezt a harcot Jézussal vívjuk, segít benne nekünk a szűzanya is, az összes szentek is, Szent József is. Mert az egész menny azon fáradozik, hogy megmentsük a lelkünket, és segítsünk a lelkek mentésében. Lehet-e ennél fontosabb tervünk a jövőre nézve, hogy megmentsük saját lelkünket, és környezetünkben élők lelkét. De ehhez a harchoz áldozatokra van szükség, áldozatok nélkül nincsen győzelem. Ha van körülöttünk egy olyan lélek, akit szeretnénk a jobb útra vezetni, Krisztus nyomába, akkor mondjunk el érte egy pompei rózsafűzért, hogy mondassunk érte misét, virrasszunk érte, böjtöljünk érte. De sokszor azt tapasztalom magam körül is, hogy sajnálkozunk egy-egy lélek megáltalkodottságán, de a sajnálkozáson túlra nem megyünk. Bátran föl kell venni a harcot, vannak harci eszközeink, amiket az Istentől kaptunk, és harcoljunk a lelkekért, legfőképpen a sajátunkért. Ne felemelt kézzel síránkozzunk, hogy mi nem tudunk mit tenni. Ami tőlünk telhető, mindent tegyünk meg a lelkek megmentéséért. És ha ezen fáradozunk, egészen biztosak lehetünk abban, hogy Jézussal együtt munkálkodunk, és a kegyelemmel együtt működünk. Befejezésül imádkozzuk el a fatimai betétet: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az elmúlt percekben Magsó Péter atyát hallották. További jó rádiózást kívánok a szerkesztő Grunda János nevében is.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és